Kedves hallgatóink, ebben az órában Felső Zsolcat történelmi múltjával ismerkedhetünk meg, megemlékezünk a településen, a 18. században élő és tevékenykedő nemesi családokról. A történészek szerint a Dőri, a Platti, a Szatmári király és a Bárcai családok példát mutattak haza és szabadság szeretetükkel, és jelentősen hozzájárultak ahhoz a fejlődéshez, amelynek köszönhetően a Miskolc közeli település 1997-ben városi rangot kaphatott. Rájuk emlékezve nemrég találkozót szerveztek Felső Zsolcán, amelynek a Bárcai kastély adott otthont. Az épület a mai napig őrzi mind a négy nemesi család emlékét. A különleges rendezvény a Felső Zsolcai katolikus templomban hálaadó ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd konferenciával folytatódott a Bárcai kastélyban. A Dőri, a Platti, a Szatmári király és a Bárcai családok találkozója a Felső-Zsolcai önkormányzat támogatásával valósult meg. A nemesi családok történetéről Puc József történésszel, a Felső-Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójával Tóth Éva beszélget.
Mi volt az ő szerepük több száz évvel ezelőtt Felső Zsolca történetében?
Felső Zsolca 1997-ben lett város. Azt szoktuk mondani, hogy fiatal város vagyunk, de több évezredre, és ez nem túlzás, több évezredre visszatekintő ősi település vagyunk. A 18. századtól kezdve lettek meghatározóak a nemesi családok, ugyanis a 17. században gyakorlatilag a török pusztítás miatt a település teljesen elnéptelenedett. És a 18. század egy sorsfordító időpont a mi életünkben, nem létezne Felső Zsolca a történelmi családok nélkül, és higgyék el a kedves hallgatók, hogy ez nem túlzás. Ha Dőri András nem telepíti újra Felső Zsolcát, ma nem létezünk a térképen. Tehát ő neki köszönhető az, hogy egyáltalán élet van ezen a településen, hiszen ruszin telepeseket hozott a 18. század elején, és ekkortól kezdve újraindult az élet Felső Zsolcán. Őneki köszönhető, hogy megépült a kastély, és az oda telepített emberek újra kezdték építeni a falut. Nagyon-nagyon kevesen éltek kezdetben, mindössze 49-en éltek összesen a 18. század közepén, aztán a 19. század elejére egyre növekedett a mi falunk. Elsőként a Szent István utca települt be, ma ott görögkatolikus templom áll, görögkatolikusok voltak azok, akik az életet újraindították, majd római katolikusok is természetesen csatlakoztak hozzájuk. Egy tipikusan két utcás falu volt évszázadokon keresztül, de nagyon nagy jelentőséggel bírt a történelem folyamán, és szintén a nemesi családoknak a jelentős érdeme. A Dőriek után következtek a Plattiak, akik kiemelkedő személyisége Platti Ida, aki Felső Zsolcán óvodát alapított, nagy mértékben hozzájárult a település fejlesztéséhez. Az ő férje, Szatmári király Pál, a Szatmári király család folytatta a fejlesztést, kiváló gazdálkodó volt, a zsolcai csatornában után ő volt az, aki a hősöket eltemettette, majd a Bárcai család is képviselve volt, hiszen az utolsó birtokos, Szatmári király Idának a férje, Bárcai Ferenc is sokat tett azért, hogy a településünk fejlődjön.
Tehát a családok között volt egymáshoz való kapcsolódás, egymáshoz való kötődés? Tulajdonképpen ez a négy családot egy nagy családnak képzeljük el?
Pontosan. 2019. augusztus 24-én, amikor a nemesi családok találkozóját szerveztük, pontosan ez a gondolat vezérelt bennünket. Ahogy kezdtem mondani, a Dőri családban meghatározó volt Dőri András, de az ő egyik leszármazottja, Dőri Krisztina a 19. század elején nagy mértékben hozzájárult a település fejlesztéséhez. Dőri Krisztina férje volt Platti Imre, és ennek a házasságból született meg Platti Ida. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy azért Platti Idáról kicsit bővebben szóljak. Sokan valószínűleg hallottak már erről a nagyszerű asszonyról, aki mélyen református volt, tehát mélyen vallásos volt, gyakorolta a vallását, és emellett a jótékonyságáról vált híressé. Komoly vagyonnal rendelkeztek Miskolcon, Budapesten rendelkeztek komoly épülettel, ahol az életüket élték, és a kastély, mégis a Felső Zsolcai kastély meghatározó volt számukra. Platida volt az, aki az árvákról gondoskodott, létrehozta a filléregyletet, és árva gyermekek százait iskoláztatta és támogatta. Emellett nagyon fontosnak tartotta, ami a ma a hallgató számára talán egy kicsit meglepő, hogy a nők helyzetével is foglalkozott. A nők háztartási munkára voltak úgymond ítélve a 19. században, és ő ismerte fel, hogy valamilyen foglalkozást, tehát valamilyen különböző ismereteket kell a nőknek is megtanítani, és a felsőzsolcai kastélyában például a csipkeverést tartotta nagyon fontosnak, hogy ezzel megismerkedjenek. Leánynevelő intézetet támogatott, és igyekezett a vagyonának egy részével a nők szociális helyzetét javítani. És ahogy mondtam, számunkra ami nagyon-nagyon fontos, a 19. század végén vidéken először óvodát hozott létre.
Ez az óvoda, jól tudom, még ma is az ő nevét viseli?
Így van. Két óvoda van Felsőzsolcán. Az ő általa alapított óvoda a Platida vég akarata alapján az édesanyja nevét viseli. Tehát az előbb említett Dőri Krisztina viseli az egyik óvoda nevét, amit Platida tulajdonképpen építetett, és Felsőzsolcán, amikor megépült a 20. században a második felében a második óvoda, azzal tisztelget a város Platida emléke előtt, hogy a másik óvoda Platida nevét vette fel. Tehát Felsőzsolcán van egy Krisztina óvoda, és van egy Platida óvoda.
És ezen kívül hogyan őrzik még a nemesi családok emlékét Felsőzsolcán?
Minden évben emlékezünk Platidára, de természetesen a többi családra is. Van egy kripta Felsőzsolcán, ahova Platidát eltemették, illetve a szatmári, bárcai Platti család tagjait. Ezelőtt a kripta előtt tisztelgünk az elődeink előtt, és minden év tavaszán, elsősorban Platidára emlékezve tisztelgünk az elhunytak emléke előtt.
Említette igazgató úr már az előzőekben a találkozót, ugye a Platti, a Dőri, a szatmári király és a bárcai családok leszármazottainak szerveztek egy találkozót Felsőzsolcán. Honnan jött az ötlet, a kezdeményezés? Esetleg ez volt az első alkalom?
Az első alkalom volt, de én nem első alkalommal találkoztam tulajdonképpen a család tagjaival. A Szatmári Király Ádám Kulturális Társaságnak is elnöke vagyok. 2003-ban jött létre tulajdonképpen ez a civil szervezet Felsőzsolcán, és ott ismerkedtem meg Szatmári Király Johannával, aki a családnak egy nagyon jeles képviselője, Németországban él kint, de nagyon sokat van Magyarországon, és ennek köszönhetően a Szatmári Király család múltját megismertem, és mint egy hagyományápolásként feladatul tűztük ki ennek a család hagyományainak az ápolását. Tulajdonképpen ennek kapcsán kerültem kapcsolatba Platti Iván úrval, aki az Antal kormányban címzetes államtitkár volt, ő volt ennek a találkozónak a szervezője. A Platti családnak rendszeresen több alkalommal volt már korábban összejövetele, és 5 évvel ezelőtt, 2014. augusztusában Budapesten a Fasori Evangélikus Gimnáziumban találkoztak a családtagok, ahol felkértek engem, hogy Platidáról tartsak előadást. Megtartottam az előadást, és a legvégén, legnagyobb meglepetésemre Platti Iván úr megkérdezte tőlem, hogy Felsőzsolca elvállalna-e egy következő találkozót a Platti család részére. Mondtam, hogy én ebben a kérdésben nem dönthetek, hiszen ez a polgármester úrnak kell ebben a kérdésben dönteni, hogy egy nagyszabású találkozóra esetleg Felsőzsolcán sor kerülhet-e, de mondtam, hogy én mindenképpen támogatnám, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy mivel a felsőzsolcai kastély 4 családhoz kötődik, javasolnám, hogy ne csak a Plattiakat, hanem a Dőrieket, a Szatmáriakat és a Bárcaiakat is hívjuk meg. Platti Iván úr ezt a javaslatot elfogadta, polgármester úr támogatta a kezdeményezést, és így jött létre 2014 után 5 évvel a 4 nemesi család találkozója.
Mindjárt folytatjuk a találkozóról, de egy dologra kíváncsi lennék. A bárcai kastélyt említette az előzőekben. Ezek szerint mind a 4 nemesi család a bárcai kastélyban élt, lakott?
Igen. De most a névadás az mindig egy nehéz dolog. A városvezetés az utolsó birtokos kapcsán nevezte bárcai kastélynak, de igazából, ha történetileg hitelesek vagyunk, Dőri, Platti, Szatmári király és bárcai kastélynak kéne együtt hívni.
Csak igen, erre gondoltam én is.
Ez így nagyon-nagyon nehezen megfogalmazható. Az első gondolatom a találkozón az volt, hogy a jelenlevők mindannyian rokonok. tényleg egy nagy családnak a tagjai.
Beszélgessünk a jelenlévőkről. Megismerték egymást?
Ismerték egymást családon belül. Tehát nagyon érdekes volt, ismerték a Dőriek egymást, ismerték a Plattiak egymást, ismerték a Szatmáriak egymást, és ismerték a Bárcaiak egymást. Na most elkezdtek egymással beszélgetni, és kiderült, hogy ho-ho, hát nekünk vannak közös ismerőseink, vannak közös rokonaink, és annyira oldottá vált, azt lehet mondani, hogy szinte fél órán belül a hangulat, hogy számunkra, szervezőknek is meglepő volt, hogy úgy váltak el egymástól néhány óra után, mint akik nagyon-nagyon régtől ismerik egymást.
Akkor igen? Beszéljünk konkrétan erről a találkozóról. Hogyan kezdődött? Milyen programokat szerveztek a vendégeknek? Ha jól tudom, egyházi alkalommal, egy hálaadó istentisztelettel kezdődött ez a találkozó.
Platti Iván úrnak kimondottan kérése volt, de egyetértettünk vele, hogy kezdődjön a rendezvény hálaadó istentisztelettel. Köszönjük meg Istennek, hogy ez a találkozó megvalósulhatott. A helyi egyházak képviselői, Alexa Gábor lelkész úr, Gulybán Tibor görög katolikus esperes úr, és Deli Lajos római katolikus plébános úr vett részt ezen a hálaadó istentiszteleten, de a szentmisét celebrálta Szebik Imre püspök úr, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt részünkre, hogy eljött Felső Zsolcára, és az egész napot velünk töltötte. Azok a gondolatok, amik már a istentiszteleten elhangzottak, meghatározóak voltak az egész napra. Tehát nagyon-nagyon szép üzeneteket adtak számunkra, hogy miért is fontos ezeknek a nemesi családokra való emlékezés, miért is olyan fontos a város életében az emlékezés az elődökre.
Elmondja nekünk ezt néhány mondatban, hogy miért is fontos Felső Zsolcának a nemesi családokra emlékezni, és miért volt fontos ez a találkozó a város szempontjából?
Én valószínűleg olyan szépen nem tudom ezt megfogalmazni, mint ahogy a hálaadó istentiszteleten elhangzott, de az én olvasatomban a mi létünk múlt ezen. Tehát ezt nem győzem hangsúlyozni, ha ezek a nemesi családok nem kezdik újra az életet Felső Zsolcán, mi egy földrajzi név vagyunk a térképen. A hallgatóságnak érdekességként elmondom, és nagyon tanulságos, hogy a török pusztítás előtt nagyon-nagyon sok kis település volt Felső Zsolca környékén. Ezekről a településekről ma annyit tudunk, hogy földrajzi nevek a térképen. Tehát ha nincs Dőri András, és nem hozza azokat az embereket, akik újraindítják az életet, mi egy földrajzi név vagyunk a térképen. Én ezért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, és emellett mindig iparkodtak, mindig igyekeztek a nemesi családok tenni a közösségért. Tehát hamis, és történetileg is hamis az az ellentét, amit hosszú-hosszú ideig a marxista történetírás igyekezett sugallni, hogy a nemesi családok antagonisztikus ellentétben állnak a lakossággal. A méltó asszonyra évtizedekig nagy tisztelettel emlékeztek. Platti Idára és a földbirtokosokra mindig úgy emlékezett az ott élő lakosság, hogy csak a tisztelet nyelvén tudott róla beszélni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy a történeti emlékezetben ezt megőrizzük, hiszen a létünket köszönhetjük ezeknek a családoknak, és ezért is törekszünk arra, hogy a fiatalabb generációknak is ezt újra átadjuk. Zsíros Sándor helytörténész munkáiból ismerjük pontosan Felső Zsolca múltját. Abban a szerencsében volt részem, hogy Zsíros Sándor úrral írhattam egy olyan történeti könyvet, amiben a gyerekeknek írtuk meg Felső Zsolca történetét, Szülőföldünk Felső Zsolca címmel. A felső tagozatos, de már az alsó tagozatos gyerekek is forgatják ebben ezt a könyvet, és ebben is írunk a nemesi családokról. Leírjuk az ő szerepüket benne.
Szóljunk még arról a kiállításról, amelyet a találkozó napján nyitottak meg, és pedig Platti György festőművész emlékkiállításáról. Dészebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök nyitotta meg ezt a kiállítást.
Platti György Platti Iván édesapja volt. Ő szenvedélyesen igyekezett a festészetet úgymond a nevelés-oktatás szolgálatába állni, pedagógus volt, pedagógusként dolgozott, főiskolán tanított, és mindent megtett azért, hogy a népművészet, a népi kultúra, a festészet a mindennapi kultúrának szerves részévé váljon. Platti György úr képei a Bárcai kastélyban megtekinthetők, akitnek ideje van, nagy szeretettel várjuk a Bárcai kastélyban, hogy a gyönyörű képeket megmutassuk, és Platti Iván úr nagyon fontosnak tartja, hogy ezek a képek minél több helyen láthatóak legyenek. Vándorkiállítás szerűen az ország több részein is láthatóak voltak. Elsősorban tájképek ezek az alkotások, Csók István követőjének is tartják Platti Györgyöt. A augusztus 20-án, 2019. augusztus 20-án Felső Zsolca város közönsége is megtekinthette. Platti Iván megnyitotta az édesapja kiállítást a város lakói számára. Nagyon-nagyon sok látogatónk volt, 100 fölött volt azoknak az embereknek a száma, akik már első napon megtekintették a kiállítást.
Térjünk vissza a találkozóhoz, pontosabban a találkozóhoz kapcsolódó konferenciához. Itt ugye előadást tartott a Szatmári király család történetéről Szatmári király Ádám fotóművész. A Platti család történetéről, erről már az előzőekben is szóltunk, Platti Iván nyugalmazott címzetes államtitkár. Mi hangzott még el, illetve kik voltak még az előadók ezen a konferencián?
A Dőri család történetével kezdtük, hiszen időrendben is ők voltak a meghatározók. Dőri Jenő nemzetközi sakkmester, közgazdász tartott előadást a dőriekről, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot mondott el, amire esetleg a hallgatók figyelmét hadd hívjam fel, ami azért nem tud mindenki. Mikszáth Kálmán egy kiváló, nagyszerű író volt, aki nagyon tisztelünk, és megírta a Különös házasság című könyvét. És hát ez a könyv, úgy finoman szólva, a Dőri családról nem túlságosan szép képet fest, hiszen talán a hallgatók ismerik, hogy ugye itt egy kényszerházasságról és az azzal kapcsolatos válási procedúráról van szó, és Dőri Jenő az előadásában elmondta, hogy ez egy kitalált történet. Tehát a Dőri család kutatói, akik a múltjával foglalkoztak, levéltári adatok alapján cáfolták Mikszáthnak a könyvét, ugyanis rengeteg támadás érte a Dőri családot, hogy hogy lehettek ilyen tagjai, Dőri Katalinról van szó, és az író kénytelen volt helyreigazítást, illetve a későbbi kiadványokban mindenhol meg volt jelölve, hogy ez egy kitalált történet. Tehát amikor a kedves hallgatók leveszik a könyvespolcról Mikszáth Kálmán Különös házasság című könyvét, tudják, hogy a Dőri család tagjai között mindenki úgy gondolom, hogy rendes ember volt, tehát nem történtek meg az ott leírtak, hanem ez egy szabályos, törvényes házasság volt, az más kérdés, hogy valóban válással végződött. Például ez volt az előadásának az egyik középpontjában, de bemutatta azokat a nagyszerű, kiemelkedő történeti alakokat, köztük Dőri Andrást, aki Felső Zsolca történetében meghatározó volt az előadásában. Platti Iván úrtól a Platti család meghatározó személyiségeit ismertük meg, és ő is többek között Felső Zsolcára is fókuszált, természetesen Platti Ida élettörténetére is kitért, de emellett a Platti családnak is számtalan kiemelkedő, nagyszerű alakja volt. Szatmári király család történetét Szatmári király Ádám fotóművész mondta el. Szatmári király Ádám Sajó Galgócon él, ő is közoktatásban, közművelődésben dolgozott, talán nem is tudják a hallgatók, hogy nemzetközi ranggal, nemzetközi kitüntetésekkel elismert fotóművészről van szó. A kastélyban is többször kiállított, ha az internetes felületeken rákeresnek, egyrészt megismerkedhetnek a fotóival, másrészt láthatják, hogy milyen nemzetközi eredményeket tudott elérni a fotóművészet területén. Ő elsősorban a szatmáriakról egy ilyen vetítéses előadást tartott, végigkísérte a 19. század legjelesebb képviselőit, és természetesen ő is beszél a Felső Zsolcai kötődésekről.
Mit tudhattunk meg a Bárcai családról?
És természetesen Bárcai András úr a Bárcai család képviseletében szintén a Bárcai család Habsburg ellenességéről, a haladás irányában tett elkötelezettségéről beszélt, és ő fogalmazta meg számomra az egyik legszebb gondolatot magán a konferencián. Ő mondta ki, hogy igen, ahogy én mondtam, itt mindenki rokon mindenkivel. Ő úgy tekint Dőri Krisztinára, akitől tulajdonképpen a család eredeztethető, mint az egyik rokonára, és nagyon nagy tisztelettel adózik Dőri Krisztinának, és ugyanígy a Plattiaknak, a Szatmáriaknak, tehát ő látta talán leginkább egységben ezeket a családokat.
Igazgató úr, mivel zárult ez a meghitt, szeretetteljes találkozó?
Két feledhetetlen eseménnyel. Az egyik a család tiszteletét tette a kriptánál, tehát elmentünk a család temetkezési helyére, és a kriptánál imádkoztunk, koszorút helyeztünk el, és adóztunk úgymond az elődöknek, és látni kellett volna azt a mély meghatódottságot, ami a jelenlévők arcán volt. Feledhetetlen volt számomra, pedig évente rendszeresen ott vagyok megemlékezéseken a kriptánál, de ez egy különleges pillanat volt, amikor a nemesi családok emlékeztek az elődeikre, akik ott vannak eltemetve, és ezt követően úgymond egy vidámabb eseménnyel zárult, megtekintettük az óvodákat. Nagyon nagy örömmel töltötte el a családtagokat, hogy milyen gyönyörűen szépen felszerelt óvodákat működtett tulajdonképpen Felsőzsolca város önkormányzata pályázati eszközök segítségével.
Az oktatói, nevelői munkában is az elődöknek a
természetesen,
tanításait?
Természetesen. Tehát az óvoda kezdeményezésére történik minden évben a megemlékezés. Az egyik szervezője vagyok én is, tehát a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság, és az óvoda közösen szervezi a megemlékezést, de a gyerekekben is igyekeznek őrizni Plattida és Dőri Krisztina emlékezetét. Ki van téve a család története, őrzik Platti György által adományozott festményt, ott volt most a kiállításon. Tehát úgy gondolom, az óvoda múltja is szervesen beépül tulajdonképpen az óvoda jelenlegi nevelőkájába.
Beszéljünk még egy picit a vendégekről. Honnan érkeztek a vendégek? Az előadókról az előzőekben beszélgettünk, de az leszármazottak.
A leszármazottak.
Hogyan tudtak önök velük kapcsolatba lépni?
A leszármazottak elsőbb a Magyarországról érkeztek, de Magyarország különböző helyéről, Budapestről, innen Miskolcról voltak vendégeink, de volt Pécsről is vendégünk, a legtávolabbi vendégünk Erdélyből, Brassóból érkezett, de volt Besztercebányáról, a Felvidékről is vendégünk. Sajnos a betegség itt egy picit keresztül húzta a számításainkat, mert volt olyan tervünk, hogy Ausztráliából is fognak vendégek érkezni, de sajnos betegség miatt nem tudtak eljönni, és a jelenlévők természetesen a beszélgetések során a nem megjelentekről is megemlékeztek, tehát mindenki elmondta az információt, hogy mit tud a többiekről. Mielőtt elmentünk koszorúzni, volt egy fórum. A fórumon kötetlen hozzászólás volt, mindenki megoszthatta az információját, amit a családról tudott, és ott is nagyon sok érdekes és hasznos információt hallottunk a nemesi családokról.
Az előzőekben ugye Felsőzsolca nemesi családjairól beszélgettünk, akik nagyon sokat tettek Felsőzsolcáért a 17.-18. században. Előtte milyen volt Felsőzsolca egy picit a 17.-18. század előtti Felsőzsolcát? Röviden foglalja nekünk össze.
Régészeti ásatásokból tudjuk, hogy a település több ezer évvel ezelőtt lakott volt. Az 1990-es években a Várdombon volt egy ásatás. Várdomb Felsőzsolca közelében a 37-es út mellett található, és már neve elgondolkodtató. Mindig komolyan kell venni a névadásokat. A Várdombról az ásatások során kiderült, hogy valóban vár állt ott, egy picike kis vár, ami gyakorlatilag a leletek alapján igazolódott, hogy több ezer évvel ezelőtt lakott volt. Neolitkori és bronzkori leleteket találtak ezen a régészeti feltáráson, bár a régészek elsősorban a középkorra, a kora középkorra voltak kíváncsiak, igazolódott, hogy a 11-13. Században a Várdombon volt már élet. Miért választották egyáltalán elődeink a Várdombot, illetve ezt a környéket életterül? A döntő számunkra az a Sajó folyó. Elődeink számára a földművelés és az állattenyésztés volt az élet forrása, az alfája és az omegája, ezért ahol folyó volt, ahol legelő volt, ahol földművelésre alkalmas terület volt, ott megtelepedtek. És a Sajó volt ez a folyó, ami lehetőséget adott az elődeinknek, hogy ott éljenek. Azt szoktam mondani, hogy a Sajó az áldás volt az itt élők számára, bár nagyon-nagyon sok nehézséget is hozott. Áldás volt, mert termékeny földeket, legelőket biztosított, rengeteg nehézséget hozott már a 18. századtól kezdve az árvíz, a Sajó áradása, illetve annak a mellékfolyóinak az áradása. Sajnos egészen 2010-ig ugye mindenki hallott a 2010-es Felsőzsolci árvízről, több mint 200 ház dőlt össze, de azt lehet mondani, hogy talán több áldást hozott számunkra. Ugyanis a középkorban mi egy virágzó település voltunk. És most nem a miskolci hallgatók bosszantására mondom el, de a 14. századi feljegyzések alapján tudjuk, hogy mi jelentősebb település voltunk, minket Nagy Zsolca névvel illettek. Több adót fizettünk, mint akkor még a nagyon-nagyon kicsi településnek számító Miskolc. Minek is köszönhette a fellendülését a 14. századra Felső Zsolca? Két jelentős dolognak. Egyrészt az, hogy királynői birtok volt, a Diósgyőri uradalom alá tartozott, Nagy Lajosnak és Mária királynőnek köszönhetően az itt élő emberek nagyon nyugodtan gazdálkodhattak, biztonságban voltak, és ez nagyon sokat jelentett az életükben, illetve a Sajó folyón vízimalmok működtek, hidak álltak a Sajón, amiből vámot lehetett szedni, szintén jelentős többletbevételt hozott a településnek. Mi sem igazolja ezt jó, hogy középkori templom állt már Felsőzsolcán, az 1330-as években Szent Mihályról elnevezett templom állt, amit az 1999-es régészeti feltárás igazolt is. Ez a fellendülés a 15. század végéig tartott, akkor sajnos az uralkodók megkezdték azt a rossz gyakorlatot, hogy eladományozták a településeket. Felsőzsolca is zálogbirtok lett, különböző családok birtokába került, akik biztos, hogy sokat tettek Felsőzsolcáért, ez a család pedig a Rákóczi család volt. Tehát rövid ideig a Rákóczi család birtokában is volt Felsőzsolca, és a korábbi katolikus település ekkor vált protestánssá, tehát a Rákócziak idején tudjuk, hogy protestáns település volt. A 16. század sajnos a török uralom az egy sorsforduló volt, egyre csökken a népesség Miskolc felemelkedésével, hiszen ugye a 16. század azért már meghozta Miskolc felemelkedését, Felsőzsolca folyamatosan elnéptelenedett, és 17. század puszta faluvá vált.
És akkor itt jöttek és a nemesi családok?
Itt jöttek tulajdonképpen a nemesi családok.
Ennek tulajdonítható, vagy innen indult el az a folyamat, amelynek során várossá nyilvánították?
Igen, hát innen indult el az a folyamat, én úgy gondolom, ez töretlen volt a nemesi családok idejében. 1896-ban már nagyközség Felsőzsolca, a 20. században olyan rohamosan növekszik a népesség, hogy egyre újabb és újabb utcákat nyitnak. Az egy-két utcán faluból kiterjedt település lesz, a Szatmári család korábbi birtokait, a Nagy Szilvást és a többi területet folyamatosan házhelynek osztják ki, és a 20. század végére, az 1900-as évek végére 7000 ember él Felsőzsolcán, és ennek köszönhető, ennek a töretlen fejlődésnek, hogy várossá válhattunk.
Köszönjük szépen, hogy betekinthettünk Felsőzsolca múltjába, és ahogy a bevezetőmben említettem, ön a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola intézményvezetője, igazgatója, és a napokban megkezdődött a 2019-2020-as tanév. Ennek kapcsán ünnepélyesen megnyitották ezt a tanévet Egerben, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai és lelkipásztorai, és ezen az ünnepi istentiszteleten emlékérmeket, elismeréseket adtak át, és igazgató úr a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. Gratulálunk ehhez az elismeréshez, és szeretném, hogyha ehhez az elismeréshez kapcsolódó munkálkodásáról beszélne nekünk.
Köszönöm szépen a gratulációt, az elismerés nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. 1994 óta dolgozom igazgatóként, én elsősorban pedagógusnak tekintem magam. Magyar történelem szakos tanár vagyok, tehát nekem mindig az jut eszembe, hogyha szóba kerül a pedagógia a hivatásom. 1983 óta dolgozom Felsőzsolcán, és hát úgy hozta az élet, hogy 94-től folyamatosan vezető vagy vezetőjelettes voltam, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy dr. Ternyák Csaba érsek úr az eddigi munkásságomat ezzel a díjjal ismerte el. 2011 egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt az életünkben, hiszen ekkor kerültünk egyházi fenntartásban, és érsek úr ezzel a kitüntetéssel, hogy a méltatásomban is elhangzott, azokat az erőfeszítéseket ismerte el, amit a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésért, felemelkedésért teszem, illetve elsősorban a kollégáim mindennapi munkájukkal igyekeznek a gyerekeken segíteni. Iskolánkban 100%-ban roma tanulók vannak, akik nagyon nehéz családi körülmények között élnek, de ők is igyekeznek megtenni, amit meg tudnak tenni. Vannak tehetséges tanulóink, akik különböző versenyeken, dramatikus színjáték, versmondó, népdaléneklő verseny, bármilyen meglepő első helyezéseket tudnak elérni, tehát sok tehetséges gyerekünk van. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a mi gyerekeink is kapják meg azt a nevelést, kapják meg azt a segítséget, hogy az életben ők is megtalálják a helyüket. Nagyon hálás vagyok a fenntartómnak, az Egri Főegyházmegyének, mert mindent megad azért, hogy az intézmény zavartalanul működhessen. Rendelkezésre állnak azok az anyagi források, azok a tárgyi feltételek, amik a zavartalan nevelőoktató munkához szükségesek, és ezért a tantestület is igyekszik a lehetőségeihez képest mindent megtenni.
Az ünnepi szentmisén Erdő Péter bíboros prímás celebrált. Arra szeretném önt kérni, hogy mondja el nekünk, hogy mi volt az üzenete a 2019-2020-as tanévben a pedagógusok, az intézmények pedagógusai, lelkipásztorai számára?
A bíboros úr üzenete, az érsek úr üzenete, az előadók üzenete is az volt, hogy bármilyen nehéz körülmények között kell dolgozni a pedagógusoknak ma, soha nem felejthetjük el, hogy kezünkben van a jövőjük. Tehát mi nagyon sokat tehetünk azért, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekek, de ez ugyanígy vonatkozik a tehetséges gyerekekre is, mindent megkapjanak az iskolában, ami az ő jövőjüket szolgálja. És úgy gondolom, hogy mi, akik hiszünk Istenben, Isten segítségére is, a hitre is számíthatunk. Én úgy gondolom, a hit egy olyan motiváló erő, egy olyan segítség, ami a mindennapjainkban is folyamatosan segíti a munkát.
És hogyan nyilvánul meg az oktatói nevelői munkában a keresztény hitre való nevelés a Felsőzsolcai Katolikus Általános Iskolában?
A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában egyik fő célkitűzésünk, hogy a hit tanításait a gyerekekhez minél közelebb vigyük. Deri Lajos plébános úr az, aki ebben most jelen pillanatban folyamatosan segítségünkre van, de meg kell említenem Zajacernő plébános úr nevét, aki az elmúlt években segítette munkánkat. Mindkét plébános mindent megtett azért, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak templomba, megismerjék a Jézus tanításait, és jelen voltak Zajacernő úr a múltban, Deri Lajos plébános úr a jelenben folyamatosan eljön az iskolában, és tartja a gyerekekkel a kapcsolatot, és nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a céljainkat elérjük.
Kedves hallgatóink, Puc József történésszel, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben, akitől azt is megtudhattuk, milyen szerepet töltött be Felsőzsolca felvirágoztatásában, fejlődésében a Dőri, a Platti, a Szatmári király és a Bárcai család a 18. században. A riporter Tóth Éva volt.